Közészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Rácz Rita, operaénekes, a művészbejáró vendége. Azt hiszem, azt kevesen mondhatják el, lehet, hogy egy szám magában van, akinek a nyílt színen az Operaházban előadás után jelmezben, nagy estében ott volt, frakban az úriember Haja Zsolt, kérték meg a kezét. De amúgy most volt Sánkhájban, mert hogy ott meg hát részt vett egy olyan koncerten, amivel megnyitották a 40. nagy nemzetközi fesztivál, és hát persze mindenféle főszerepeket énekel, utána pedig jön a kritikai rovatom. Beszélek sajnos Urbán Gyuláról, nem biztos, hogy mindenki tudja. Bábrendező volt, költőíró, nekem főleg bábrendező, kedvenc darabjaimat, Roscsont Peti, meg Kacsalaki Rejté, meg ilyeneket írt is, rendezte, és aztán beszélek az Angyalok Amerikában című előadásra, amit a Radnóti Színházban mutattak be. Beszélek egy koncertő Budapest koncertről a MIPA-ban, és beszélek a Mágus című produkcióról, amit úgy hirdetnek, majd eldöntjük, hogy így van-e, hogy 2025 musical szenzációja. Na így. Figyelj, Sánkhájjal kezdjünk, vagy a megkéréssel, vagy megkérték a... Kezdjük azzal, az, mit ekit érdekel. Ezt te tudtad előre, hogy így lesz, vagy ez tök meglepetés, hogy egyszerre csak kiáll a pasit, ott van frakban, de nevér előadás, tehát mindenki hótelegáns, mint egy esküvőn, letérdel előtted, és közönség még ott van, és zsupsz, megkéri a kezedet.
Hát ez óriási meglepetés volt, mint később kiderült, mindenkibe volt avatva.
És senki erre nem... Senki nem plegykálta el.
Erre ugyanis engedélyeket kellett, hogy kérjen. Tehát ez hosszas szervezés.
Ez ilyen operáz igazgatói, igen, minden hétpecsétes izé.
Igen. Ezt meg a karmester is, amire a legbüszkébb vagyok, hogy a Soltész volt. A Stefán Soltész, szegény már nem él, de ő volt a karmesterünk aznap este, és ő volt a leglelkesebb, és a legkedvesebb, és a legboldogabb. Szóval én semmiről nem tudtam. Ők ezt leszervezték, a rendező asszisztensünk Tóth Erika nagyon sokat segített Zsoltinak ebben a szervezésben, és ez mindenki tartotta a száját, úgyhogy az volt gyanús, hogy Zsolti egy kicsit olyan indisponált volt végig előadás alatt, úgy össze-vissza, tehát láttam rajta, hogy ideges, és nem értettem, mert ő mindig olyan laza, mindig olyan nyugodt, mindig olyan természetes, mindig olyan játékos a színpadon, most láttam, hogy valahogy nem itt van, hogy máshol jár az agya, és gondolkoztam is, hogy rákérdezzek-e, de mondom, nem zavarom meg nem akarom őt bántani, hogy én ilyesmit észreveszek, de hogy nem olyan volt, mint szokott. És akkor már utólag ezt így összeraktam, hogy szegény annyira izgult, és annyira ideges volt, hogy nem tudott az előadásra 100%-ig koncentrálni, ahogy máskor
szokott. És benned mi voltak, amikor oda szépen letérdelt eléd?
Hát én nagyon meglepődtem. Ez
a jelenet fönn van a neten.
Igen.
Ez látható, igen. Hogy utána mi történt, az nem, hogy utána még a zenekar valamit húzott, vagy
igen,
ott van.
Igen, húztak egy kicsit, igen, a Stefán Soltész dirigálta, és utána még befejeződött, tehát ez a finálé közepén volt.
Ja, hogy nem is
megszakította a finálét, tehát nem a tapsrendnél volt, hanem zajlott a zene, az utolsó pár hang még zajlott, és azt szakította fél.
Őrjöngő közönség.
Őrjöngő közönség, hát a közönség ezt mindig szereti, hogyha egy picit ilyen kulisszatitkokban van beavatva, és hát nagyon nagy sikerünk volt ezzel, igen, hogy Zsolti, hogy nyílt színen megkérte a kezem, és hát ha jól tudom, egyedülálló, ugyanis eddig
tehát
még nem volt
nem
ilyen az Operaház színpadán, úgyhogy igen, igen.
Na, azzal nem tudom, mennyire vagy egyedülálló, hogy Sánkhájban ott voltál ezen a, hát az olyan 40.
Hát a 40.
En magyar szereplőként azzal nyilván egyedülálló voltál, igen. De talán nem először voltál Kínában, ugye?
Igen, 20 évvel ezelőtt, akkor még csak 3 éves voltam, nem? Viccelek. Szóval 20 évvel ezelőtt Marton Évával, még zeneakadémista koromban mentünk ki, vagy mehettünk ki.
Mert ő volt a mester. mestered?
Ő volt a mesterem a Zeneakadémián, és ott egy mesterkurzust tartott Kínában, Sánkhájban pont, az ottani Zeneakadémián. És minket, engem is Pataki Potyog Dániel barátomat és tenor kollégámat, aki akkor osztálytársam volt Marton Éva osztályában, minket kettőnket vitt ki, ugyanis a mesterkurzus végén tartottunk egy zárókoncertet, és akkor azon énekeltünk. Úgyhogy nekünk nagyon klassz volt, mert egy hétig nem volt dolgunk, csak a hét végén kellett ezt a koncertet, úgyhogy bejártuk a várost meg hát természetesen ott voltunk, Marton Éva kurzusát hallgattuk, úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy ott lehettem, és most elújságoltam neki, fölhívtam és elmeséltem neki, hogy újra jártam ott.
És most milyen volt?
És én is tarthattam mesterkurzust, és...
Ja, hogy te már mesterkurzus, jó, de komoly.
Ez egy vidéki város, egy kicsi vidéki város, 1.600.000-en lakják, és egy zeneművészeti egyetemen 400 néző előtt, 400 diák hallgatta a mesterkurzust, ez csak egy napos alkalom volt, 5 diák jött, és akkor hát ővel foglalkoztam.
Jó mester, hamar átadja a tudást.
Hát igen, és úgyhogy fölhívtam Marton Évát, és mondtam neki, hogy most ez olyan csodálatos dolog volt, hogy én átadhattam azt, amit tőle tanultam, és ugyanott visszamehettem, és elmondhattam a kínai diákoknak, amiket én tőle összeszedtem.
És hát a koncerten ugye nem csak operákat, hanem operetteket.
Igen, ez leginkább operett koncert volt, Lehárokat, Kálmán Imréket énekeltem, és Liszt-dalokat, ők nagyon-nagyon rajonganak Liszt Ferencért, egyébként Lehárért is rajonganak, nagyon szeretik a magyar operetteket, de Liszt Ferenc nekik az első
de
számú.
A magyar operetteket honnan szeretik, azt hogy ismerik?
Nem tudom, nem értem, de tényleg óriási siker volt, szóval még az utolsó hangot épp, hogy kiénekeltem, már hatalmas ováció, még le se zárult a darab, tényleg annyira imádták, és annyira...
Nem darab volt, hanem gála.
A gála, igen, tehát igen. A koncert, úgy értem, hogy az ária még nem zárult le, úgy értem, hogy az áriának még nem lett vége, az utolsó hangot még nem ütötte le a zenekar, de ők már beletapsoltak annyira. Nem is tudom, hogy honnan ismerik. Talán ez a magyar temperamentum, ez közel áll hozzájuk, és
hát
szeretik.
Az operetben tulajdonképpen belenőttél, mert hogy papa igen. is, mama is, ugye Rácz Tibor, Fekete Gizi énekeltek, operettek, nem megjátszottak, mind a mai napig színpadon vannak egyébként, Szegeden, több szerepben is, te meg ott csücsültél nézőtéren, most jól nézted őket.
Igen,
és nem
igen.
színész akartál lenni, nem mondtad, mint Oswald Marek, 3 évesen megkérdezték, mi akar lenni, Csárdás királynő, mondta.
Jaj, de drága!
Te nem ezt mondtad, de elég hamar akartál opera érdekes lenni.
Igen. Mindig is zongoráztam kiskoromtól, 6 éves koromtól zongoráztam. Először a zongora is nagyon érdekelt, de aztán elég hamar rátaláltam az éneklésre, és rögtön a komoly zene, szóval az opera.
Rátalálás?
14 éves koromban én nagyon komolyan elkezdtem énekelni. Voltak ezek az albumok, nem tudom, hogy a hallgatók, meg te is mennyire emlékszel ezekre, ilyen híres opera áriák albumok, híres opera duettek, és akkor minden össze volt szedve, szoprán hangra, szoprán tenor duettek, és akkor én ezeket mind megtanultam, zongorán kísértem magam, úgyhogy ezért volt jó, hogy én jól zongoráztam, a konzervatóriumba zongoraszakra jártam, hogy így magamat kísértem.
Az állítólag mai napig így van, és sokat segít, tehát hamarabb tanulsz meg
igen.
egy szerepet.
Igen, ez nagyon nagy segítség. Igen. Hát nyilván azért fontos a korrepetitor, mert az ember máshogy énekel ülve, mint állva, vagy máshogy koncentrál az éneklésre, hogyha az zongorára is figyelni kell. Tehát egy idő után azért szükségem van korrepetitorra, de az első munkafolyamatokat, azokat megspórolom magamnak, hogy én azt ott eljátszom magamnak.
Hát a Grimm hamisan énekeltél kölyökkorodban, hogy atyát ki akart szállni a kocsiból, hogyha nem fejezed igen. be most rögtön, nem?
Igen, így ezt mesélik, hogy olyan 3-4 éves korom körül a szüleim, hát szüleimmel Zalaegerszegen éltünk, Ruszt József ott színházat alapított. És
akkor Szegedre
jártunk. Igen, Szegedről mentek oda, és Szegeden maradtak a nagyszüleim. Tehát mindig járkáltunk Zalaegerszeg és Szeged között, és akkor még nem volt autópálya, ilyen 5,5-6 órákat utaztunk.
Júj.
És én azt végig énekeltem, nagyon hamisan. És az apukám ezt mondta, neked? Hogy... Igen, azért vannak emlékeim, meg ez, hogy ez nagyon fájt, hogy apukám rám szólt, hogy most már azonnal fejezem be, mert ezt nem bírja hallgatni, ő ki fog szállni az
ott. Meg is bírod mutatni, hogy milyen volt, amikor hamisan
énekel? Nem, már hála Istennek nem tudok. Hála Istennek már nem tudok hamisan énekelni, úgyhogy nem tudom.
De akkor készülj valamivel, amit viszont tudsz. Csak így a cappella. Hát nincs itt a zongorád istenem. Jó? Valamit majd.
Jaj, izgalmas. Na, ugye, de nem ugye? Számítottam.
Én, hát nem is kell erre számítani, hát akkor mi az izgalom. Na, és aztán hát ugye visszaköltöztek Szegedre előbb-utóbb.
Igen.
És akkor... Akkor te elköteleződtél. Hát meglehetősen hamar ezek szerint.
Igen, és ott akkoriban játszottak nagyon sok operett, táncos, komikus és szubrett szerepet, és akkor
de várj,
én nagyon megszerettem.
De még jó, fölléptél 8 vagy 9
igen,
évesen,
igen,
évesen,
8 várj, éves
sötét lesz című Vérfagyasztó krimiben.
Hát igen, és az édesanyám volt a főszereplő, akit ott kergettek késsel, meg
egy vakasszony.
Vakasszonyt játszik, igen, egy Audrey Hepburn film volt ez egyébként, amiből adaptáció készült.
Csatovány még sötét lesz, mert elsötétíti a lakást, hogy akkor ő van,
egyelő eséllyel induljanak.
Ő van előnyben igen, a bűnözőkkel szemben, akik betörnek igen. hozzá.
És izgalmas volt őt látni, dolgozni, hogy jártunk egy vak hölgyhöz, aki tanította őt, vagy segítette, hogy minél hitelesebben tudja előadni, és annyira vicces volt, mert ez a vak hölgy úgy járkált a saját lakásában természetesen, mint hogyha látna. És mondta anyukám, hogy ez nagyon nem lesz így jó, mert a nézők nem fogják elhinni, hogy ő vak, mert erről a hölgyről sem mondta volna meg senki, ahogy a lakás, annyira ismerte a lakása minden pontját, hogy nem tapogatózott,
tehát
ahogy ezt elképzeljük.
Tehát muszáj, hogy betenni azért ilyen
úgyhogy egy pici, igen, azért bele kellett rakni egy kis, de nagyon sokat segített ez a hölgy neki, aki mutatta, hogy él egy vakasszony.
Na, és akkor tudom, hogy ott végeztél Szegeden is egy dolgot, és akkor még azért Marton Évához még a Zeneakadémiára Pesten.
Igen, Szegeden Andrejcsik Istvánnál végeztem el a Zeneművészeti Egyetemet, és akkor utána Marton Évához jártam operatanszakra, ahol Kovalik Balázs volt a zenés mesterség tanárunk, vagy a színpadi mesterség tanárunk.
Aki nyilvánvalóan sokat adott ahhoz, hogy színészek is legyetek, mert igen. Hát egy meglehetősen jó opera rendező, hanem a legjobb.
Igen, igen, nagyon szeretem én is.
Szerettem
vele
közül.
Dolgozni, igen, nagyon, nagyon jó volt vele dolgozni, és sokat elleshettem tőle, úgyhogy...
Na, miket?
Az igazság, hogy én már előnyben voltam a többiekhez képest, mert Szegeden én már kaptam szerepeket, operett, szubrett szerepeket, kisebb musicalekben, gyerekmusicalekben szerepeket, és ezeket mindig a szüleimmel, főleg édesanyámmal tanultam meg, és emlékszem, hogy ott a konyhában ő fölkészített engem, és amit ő Rusz Józseftől tanult és kapott, azt mind próbálta nekem átadni. Tehát az olyan volt, mint egy kisebb színművészeti főiskola ott édesanyámmal az a pár év Szegeden. Úgyhogy ebből a szempontból előnyben voltam, de azért Kovalik Balázsnál nagyon-nagyon sok minden. Például az utolsó előadás, vagy az egyik utolsó előadásunk a diploma előtt, az mai napig emlékeznek rá a kollégák meg a zenészek, hogy egy piros bikinibe tollasoztunk, vagy én voltam piros bikinibe, Geiger Lajos osztálytársam pedig egy kis fürdőnadrágban, és tollas labdáztunk az egyik legnehezebb tercet alatt, a Szerelmi Bájital című operából a legnehezebb tercet, és közben nagyon kellett figyelni, hogy ne essen be a zenekari árokba a tollaslabda, mert Kovács János vezényelt, és azt mondta, hogy ha egyszer beesik, akkor ez ki van húzva, mert ilyet nem lehet, hogy a zenészek közé behújjon.
Hát,
úgyhogy ilyesmiket.
Könnyű egy tollaslabda, nagykárt nem okozott volna se a zenészekben, se a hangszerekben. Hát, igen, de ez egyébként ma már jellemző az opera a játszásra, hogy nem feltétlen kövér néni áll a sugójuk
hát,
előtt,
igen,
és kiereszti
igen.
a hangját, azt ennyi.
Igen,
hanem,
hogy nem lefog, és tényleg... ezt kaptuk tőle, hogy tudjunk függetleníteni, hogy tudjunk másra koncentrálni, tudjunk másra. Sőt, ez abban segít, hogy az ember ne a technikával, szerintem ne a technikával foglalkozzon kizárólag, szerintem még jobban is énekel, jobban szól a hang, hogyha erős gondolatok vannak mögötte, és esetleg akár tud egy cigánykereket csinálni a zárja közben.
Ezt nem mondod, de volt ilyen?
Volt, cigánykerékkel jöttem be a színpadra.
Nem vettem szóba a Marikát.
Volt ilyen, azt mondta Balázs, hogy...
És beénekeltél?
Valamit találj ki. Nem, ezzel jöttem be, tehát egy cigánykerékkel.
Úgy könnyebb azért,
így azért könnyebb. Hang közben még nem cigánykerékeztem.
Ez mi volt?
Ez az első vizsgánk volt, Figaro házassága Szuzanna, amit hál' Istennek is köszönöm a vezetőségnek, idén is énekelhetek nyáron, úgyhogy ez nagy szerepem lett azóta is, sokat énekelem, vagy énekelhettem hál' Istennek eddig is, és ez volt egy vizsgaelőadásunk, és azt mondta, hogy itt valahogy gyere be, csinálj valamit. Ezt is szerette Balázs, hogy mozgassa meg a fantáziánkat, találjunk ki, legyünk kreatívak, és akkor én becigánykerekeztem, és nagyon tetszett
de
neki.
De ezt a szüleid is hát akarták, amikor kiderült, hogy nem leszel levakarható a színpadon, aminek ezek szerint oly nagyon azért nem örültek, akkor akarták, hogy te mozogj, mert tudták, hogy az azért majd ott jól fog jönni.
Igen, igen, úgyhogy ez a cigánykerék is innen van, hogy én azért gyerekkoromban elég sok mindenre jártam, sok mozgásformát, táncot kipróbáltam, csináltam, szóval így igen, igen, a szüleim már elkezdtek utána készíteni, hogy ez fontos lesz a színpadon.
És hát éppen beszéltünk felvétel előtt a Kármerről, hogy mondtad, hogy
igen.
Egyik kedvenc szerzet, hát ott se árt, ha
hát igen, mondjuk azért. Én azt sajnos nem fogom soha elénekelni, nem az én hangfajom, bár hát ki tudja. A mai világban akár bármi megtörténhet, hogy egy lirai koloratúr szoprán elénekli a Kárment, nem tudom, de nekem nagy szerepálmom.
De azt mondtad, hogy ez a kedvenc
szerepálmom. Igen, igen.
Így rád nézek,
ugye?
Ugye?
Én is ezt érzem magamban.
Passzolna, és mit nem tudnám belénekelni?
Ezt érzem. Hát azért ez egy sűrű mezzoszoprán hangfekvés, egy sűrű mezzoszoprán hangfaj. Én nekem vékony lírai szoprán hangomban. Tehát az, ami megszokott. Talán még a mélységek meglennének, mert azt hiszem, megkérdeztem egy kolléganőt egyszer, talán A-nál mélyebb, de most nem akarok butaságot mondani, de talán A-nál nem megy lejjebb, kis A-nál mélyebb nincs, azt meg ugye Szuzanna is énekel a Figaro házasságában, csak hogy nem azzal a zsíros mezzoszoprán hanggal szólalna meg, ahogy a közönség megszokhatta, vagy elvárhatja. Vagy. Meg maga a lágé egy elég mély fekvés, tehát egy operaénekes hangfaját azzal is határozzuk meg, hogy milyen lágéba, milyen hangmagasságba kényelmes hosszasan tartózkodni. És én nekem azért a felső regiszter az, tehát a kétvonalas oktáv az, ahol én jól érzem magam igazán. A Carmen meg egy jóval lejjebb van.
Szalomé az menne?
Hát, ott meg nagyon vastag a zenekar, de azt is szívesen énekelném, csodálatos szerep, nagyon, nagyon szeretem.
Na, aztán lehetne táncolni, rendesen.
Hát, ott lehetne. Ott talán vastag a zenekar, tehát az meg egy drámaibb hangerő kell. Drámaibb.
Na, mennyi baj van?
Hát, nehéz ez a pálya, nagyon nehéz pálya. Igen.
Na, mi az, ami úgy hú, de megy?
Hát én lirai koloratúr szoprán vagyok, Gildát énekelek, Blondét énekelek, a Szöktetés a szerályból, Szuzannát énekelek.
Gilda, ugye, Rigoletto.
A Rigolettóból, igen, Müzettet szoktam énekelni, a Bohém életből. Igen, tehát ez a szerepkör, amit én, igen. Garamáriát szoktam énekelni, úgyhogy ilyesmi.
Meg hát szerepkör az anya is, két lányzó.
Igen, igen, egy 8 és egy 14 éves.
Meg kislány. Akiről beszéltünk, Haja Zsolt nevű véletlen operaénekes.
Igen, igen.
Férj.
Igen, 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 nagy büszkeség.
Fontos, hogy szakmabeli. Ugye arra gondolok, hogy Kolában meg volt a Silló István, aki meg hát karmester.
Igen.
Nem is kimondottan opera, inkább zenét.
Igen, bár most a Győri Nemzeti Színháznak a zeneigazgatója, tehát ott azért operát is szoktak játszani, és vezényel operát is, meg az operaházban is dirigált balettet leginkább, tehát azért mindenfélét, de inkább a könnyű műfaj, az operett, music kell, ami egyáltalán nem könnyű műfaj, mint tudjuk. Igen, ő volt az első férjem, az első kislányom őtőle van. Nekem fontos, hogy szakmabeli legyen, igen. Annyira...
Hát, domáltak sokat.
Igen, annyira ebbe élek, és annyira nem tudok kilépni, és annyira nem... Szóval nem tudom levetkőzni a szerepet. Szokta is mondani Zsolti, hogy egy-egy előadás napján, mikor a kezembe nyomja reggel a kávét, hogy most anyátokat hagyjátok, ő már Gara Mária. Szóval én nem tehetek
el. És ő állítólag az ellenkezője.
Igen, igen.
Tehát semmit, amíg ki nem megy a színpadra.
Igen, igen. Ő addig nyomkodja ezeket az online játékokat, őt az lazítja le, vagy az nyugtatja meg. Én meg már egész nap reggeltől nem tudok másba gondolkozni, vagy másról beszélni, vagy már.
De közben ez járnak nehéz. A dallamok is.
Igen.
Fejedben.
A dallamok, a figura, a szöveg.
Énekelgetsz is belőle.
Igen, és akkor bepánikolok, hogy mi is jön utána, gyorsan belelapozok a kottába. Szóval igen, ez ilyenkor már készül a lelkem is, meg úgy mindenem, igen.
Na most énekelsz majd?
Nem! Nincs zongora, meg nem vagyok beénekelve, meg ne kelljen.
Na jó, el van enged. Mondtad, hogy épp ott vagy a pániknál, hát gondoltam, akkor ez így pont.
Lesz sok szép előadásom az Operaházban. Várlak szeretettel, meg a nézők, hallgatókat is.
Na és pedig?
Most éppen Parsifalra készülünk.
Az komoly. Na, például láttam Bayreuthba, képzeltem.
Jaj, de izgalmas lehetett. És milyen volt a rendezés? Valami nagyon modern?
Nem volt azért annyira hú, de modern.
Nem volt modern, de jó.
Ugye hát az a Wagner rajongók mekkája.
Hát igen, egy csodálatos hely, Bayreuth. Nekem is volt szerencsém már ott lenni, sajnos előadást nem láttam, de a Zeneakadémia zenekarával és énekkarával énekeltünk ott, a városban, és akkor elvittek minket a színházba is.
Ott van egy nagyon szép kis opera is, tehát
igen,
egy szép kis
barokk
opera. Tök azt kell, hogy mondjam, hogy jóval szebb, mint ami.
Hát mint igen, nekem is csalódás volt. Az igazság, hogy én azt gondoltam, hogy igen, azt mondom, hogy látványosan.
Az olyan nagyon puritán.
Igen. Viszont tényleg jó az akusztika.
Viszont akusztikájával, meg színpad technikája.
Igen, csodálatos. A mi előadásunkat Almási Tóth András művészeti igazgatónk rendezte, és
láttam.
Nagyon szeretjük, nagyon, nagyon imádjuk, mi nagyon jól érezzük benne magunkat, és Viráglányt énekelek benne, az egyik Viráglány vagyok.
Na, és akkor a gyerköcök?
Hát köszönöm szépen.
Azt úgy tudom, hogy a egyik mutat némi.
Igen, a nagyobbik nagyon.
Sára.
Sára, igen.
Akivel már voltál egy színpadon, körülbelül annyi évesen, mint te, Fekete Gizivel, a mamáddal.
Igen, ez olyan csodálatos, hogy az élet így ismétli magát, és ő volt 8 éves, amikor együtt léptünk színpadra. Közös jelenetünk ott nem volt, tehát édesanyámmal nekünk csak közös jeleneteink voltak abban az előadásban, a Vármíg sötét leszben. Itt nem volt, a Várkonyi Mátyás Egri csillagok című musicalben ő volt a kis vicca, a gyerek vicca, Vicuska, én pedig Izabella királyné voltam, és valójában gyerek szereplőt kerestek, és akkor azt mondta a Várkonyi Matyi, aki egyébként nagyon jó barátom, és dolgoztunk már többször együtt, hogy hát most itt hordod a gyereket, kísérgeted, nem akarsz énekelni, vagy benne lenni. Mondtam, hogy nagyon szívesen, és mondta, hogy van ez az Izabella szerep, a királyné szerep, nem sokat ír, de hát akkor ír bele nekem egy áriát, és akkor de egyébként egy pici szerep lenne, de rakott bele nekem, úgyhogy erre is olyan büszke vagyok, hogy ez nekem írta a szerző azt a musical áriát ebben a darabban, és akkor így Egerben a várjátékokon, meg hát az első előadás az arénában volt, a Papp László sportarénában, 4000 néző előtt, tehát így kell debütálni, a kislányom 8 évesen 4000 néző előtt játszott a kis viccát az Egri csillagokban.
Na, igen. És Mimi, ő a kisebbik?
Ő a kisebbik, ő egy picit introvertáltabb, és ő nem nagyon, de ő is mozog, meg tornára jár, de hogy ő annyira nem, ő inkább természet, ő inkább az állatokhoz vonzódik, nagyon szereti az állatokat. Úgyhogy ő azt mondogatja, hogy lehet, hogy állatorvos szeretne lenni. De hát még kicsi, még 8 éves, úgyhogy még.
Na, és ti is azért természet, meg Balaton rajongók vagytok. Azt
igen,
is, azt
nagyon.
Azt is tudom, azt a Zsolt mondja valahol, hogy elhatározta, hogy hát neki lesz ott.
Igen, és ez olyan szép és olyan megható, hogy mikor megvásárolta az első autóját, akkor is az első útja a Balaton volt. Hát ő tényleg óriási Balaton rajongó, és A kapcsolatunk elején elvittem arra a helyre, ahol a gyerekkoromat töltöttem a szüleimmel, ott volt egy nyaralunk, amit persze eladtak már régen, de ez Balaton-Mária fürdő egész pontosan, a déli parton van, és a másik végén, tehát a délnyugati oldalon van, és teljesen beleszeretett, csodálatos, hát szembe látjuk Badacsonyt, Szigliget, ott van Balatongyörök a túlparton, úgyhogy csodálatos a látvány, és annyira beleszeretett, hogy ott vettünk gyorsan egy kis telket először, és akkor építkeztünk rá, úgyhogy van egy kis faházunk ott a Balatonon.
Milyen vele egy színpadon lenni? Most ne azt mondta, hogy jó, hanem hogy nyilván ad valami pluszt, nem? Hogy...
Hát az mindig ünnepnap, igen. Mindig ünnep, hogyha együtt lehetünk. Mi apró rezdülésekből, kacsintásokból értjük egymást. Szóval ez tényleg fantasztikus, és inspiráljuk egymást, úgyhogy ez fantasztikus élmény, meg jó vele megélni olyan dolgokat, amiket a hétköznapokban esetleg nem. Például Marcello Musetta összeveszik a darab vége felé, utolsó előtti, a harmadik fávon, írott harmadik fávonásban, és ő vele nem lehet egyébként civilben veszekedni. Nem. Úgyhogy ez olyan jó, hogy ott megélhetek
vele. Próbálkozol, én és minden lepattad.
Néha én próbálkoznék.
Menthetetlenül nyugodt.
Nyugodt, és egy humorral, egy poénnal elütti, és elkezdünk hatalmasat nevetni, és nincs veszekedés. Tehát, hogy úgy nem lehet vele vitázni, nem lehet vele...
Vitázni
olyan, nem, ő ezt olyan nyugodtan és higgadtan, és mondom, egy poénnal elcsapva megoldja. Ezt imádom benne egyébként, de olyan jó ezt a színpadon kiélni, hogy ott viszont van egy óriási veszekedés a kvártetben, és akkor ott ezt megéljük.
Muszáj neki.
Ott bele kell mennie, igen.
És te felhúzható vagy?
Én elég hirtelen haragú vagyok. Elég felcsattanok, szenvedélyes típus vagyok, és aztán sokszor megbánom.
Mit kérdezzek hozzá?
Most tudok disztingválni.
Ja. Szóval mind csattansz?
Hát nem is tudom, nagyon nem szeretem az igazságtalanságot. Az igazságérzetem
hát
az nagyon erős.
Van,
hát van, sajnos. Úgyhogy az igazságérzetem az nagyon erős, vagy nem szeretem, ha átvernek, nem szeretem a hazugságokat. Úgyhogy ezekkel nagyon ki lehet hozni a sodromból.
Zsolt, a külföldön is réptetek már fel együtt. Sőt, úgy fogalmaztad, de már nem is tudom, hol tán, Indiában vagy hol, hogy az volt a második nászutatok, mert nem is tudod, mikor voltatok a gyerekek nélkül, és akkor...
Igen, ez így volt. Azt hiszem, talán 2 évvel ezelőtt voltunk, és az a vicces, hogy pont a denevér előadással voltunk Indiában is, amiben ugye megkérte a kezemet. Tehát, hogy ez a denevér, ez nekünk egy ilyen ikonikus előadás.
De ez
a
már
miután,
akkor már
igen, ez 2 évvel ezelőtt, és hát most 10 éve vagyunk együtt, úgyhogy pont ebben az évben lesz az évfordulónk, a házassági évfordulónk az 8 éves, de 10 éve vagyunk együtt. Igen, Indiában voltunk együtt, meg voltunk most Brüsszelben is együtt, ez mindig ilyen kirándulás, vagy ilyen kikapcsolódás, amikor egy házas pár elmegy, és ez a kötelező együtt töltött idő, az nálunk így a munka alatt történik. Most Brüsszelben voltunk a Dohnányi zenekarral, Hollerun Gábor vezetésével egy pár napot, és akkor ez olyan jó, hogy kettesbe lehetünk, és nincsenek ott a gyerekek. Igaz, hogy munka is van közben, de így együtt vagyunk. Hát igen. Az csak az élmény, meg az a szórakozás része a munka.
Neked közöd van a Dohnányi zenekarhoz, meg azt hiszem Zsoltnak is, mert részt vett tettek már ez az Énekel az ország című.
Igen, ez most
koncerteken, most ugye? Ahol vagy 400 gyerek, vagy hogy van ez?
Igen, most volt egy ilyen koncertünk, Ármina Buránát énekeltünk. 400 gyerek állt a színpadon, fantasztikus élmény volt, középiskolások. A Műpában volt, és nem is tudom, legalább 8 vagy 10 kórusvezető készítette föl ezeket a gyerekeket. Az ország különböző tájáról érkeztek, és annyira nagy volt az érdeklődés erre a koncertre, hogy a délelőtti főpróbát is nyilvánossá kellett tenni, és eladták a jegyeket.
Minden gyereknek csak 2 szülője
hát igen.
Eljön,
hát már... Meg a nagyszülők, nagybaba, nagypapa, testvérek, igen. Akkor már 2-szer megtelik a műpa. Hát igen, nagyon nagy élmény volt, és most május 9-én lesz majd ugyanez, csak felnőttekkel.
Na, ilyeneket nem szabad mondani.
Igen, bocsánat.
Igen. Na, de hogy, és még valami opera is lesz, nem? Vagy nem? Nem. A Carmina Buránán kívül még lesz valami.
Igen, minden évben van valamilyen különleges produkció, és crossover produkciónak nevezhetjük, mert színészekkel, színpadi rendezéssel, és közben a zenekar, énekesek, szóval egy ilyen nagyon különleges előadás. Most például Puccini Szerelmei címmel.
Ez egy
volt egy ilyen.
Volt,
igen, ha? Igen, és ebben Müzetta voltam. Puccini a hősnőit bemutatja, és egy prózai színész volt, Adoriani Bálint volt Puccini, akihez betévett egy hölgy, akinek elmesélte, hogy kik az ő nő alakjai, és kit miért szeret, kit hogy mutatna be, és akkor elhangoztak az áriák.
És azon kevés opera énekes közé tartozol, ezek szerint egyedül neked kérték meg a kezed a színpadon az operaházban, de az is ritka, hogy valaki szappan operában is domborított, mint te a Barátok közben.
Hát igen, ez is egy érdekes szála volt az életemnek.
Oda hogy cseppentél?
18 éves koromban volt casting Szegeden, és akkor én arra elmentem, és beválogattak, és akkor 2 évig én a Barátok közt tagja voltam. Egy kis mellékszerep volt, a Varga Izabella Nóra nevű ügyvédnő szerepében, az ő testvérét alakítottam. Bezerédi Zoltán volt az édesapánk, szóval ezért nagyon izgalmas munka volt, és akkor 2 évig fölfölgattam, megismertek az utcán, népszerű lettem, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt, és aztán 20 év múlva fölhívtak, hogy akkor most ez az alak visszajönne, lenne kedvem. Tudják, hogy nekem nagyon más irányba ment az életem, mert akkor azért még színpadi szeret, ez a musical éneklés, meg a szubretkedés, az közel áll a színészi munkához közelebb, és tudják, hogy Magyar Állami Operaház, de hogy van-e kedvem, és mondtam, hogy boldogan, hát ez iszonyú izgalmas feladat, és ráadásul egy idült alkoholistát kellett játszani, aki szinte végstádiumos alkoholista. Úgyhogy ez egy tök jó feladat volt, hogy ezt kellett.
És megint megismertek az utcán?
Most nem annyira, mert valahogy pont akkor jött a pandémia utána, aha, és akkor be voltunk zárva, úgyhogy most ez valahogy... Valahogy most ez nem volt.
Ez opera énekesként nem hiányzik? Ugye sokat játszottok hát, külföldieknek, de. Tehát viszonylag kevés magyar lát titeket, mert ugye igen, drágák a jegyek, stb. Tehát, hogy nem, tehát, hogy nem ismernek.
Hát
pedig,
jól esne. Hát, ugye? Jól esne, igen, meg nagyon sokszor nem tudják. Például volt egy vicces esetünk Zsoltival, hogy elmentünk valami spárba vásárolni, és ott oda jött hozzá 2 hölgy, hogy művész úr, a tegnapi bohém életben. És én ott álltam mellette, és én voltam azon az előadáson Müzett a tegnapi bohém életben, de engem nem ismertek meg, csak Zsoltit ismerték meg, és neki gratuláltak. Mert hát ugye mi nők, operaénekesek mindig más, hogy nézünk ki, mások vagyunk a színpadon, ott egy nagy szőke Soffon volt például, a boltban meg nem úgy néztem ki smink nélkül, szóval nem is ismernek meg annyira, mindig más és más a külsőnk nekünk, hölgyeknek a színpadon. De Zsoltit megismerik, őt többször felismerték már így az utcán, és ez mindig nagy büszkeség nekem is.
De akkor te most, hogy elnézem, egész jól vagy a bőrödben, nem?
Igen, hál' Istennek, nagyon, nagyon jól érzem magam, igen, igen. Igen, még töltekezem ebből a kínai élményből, az hatalmas élmény volt. Ott 10 napot eltöltöttünk, és nagyon, nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönöm, hogy jöttem.
Köszönöm szépen.
Rácz Rita volt a művészbejáró vendége, adunk egy szignált, és folytatjuk a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Elsőként Urbán Gyuláról, aki bábrendező volt, meg író, meg költő, És hát a kedvenc bábdarabjaimat írta meg, rendezte gyerekkoromban, Rosszcsont Petit meg a Kacsalaki Rejtét. Hát elképesztő volt, hát már Rosszcsont Peti az annyit rosszalkodott össze, szóval nem a jó gyerekekről írta, a Kacsalaki Rejtét meg hát gyerekeknek volt egy báb krimi, imádtam azt, egyszer nem tudom, hogy hányszor láttam, el nem tudom képzelni, pedig már tudtam, hogy hát Farkas Ferdinándra hát a gyanút, hogy ő lopkodja a kacsákat, terelte a gonosz róka. Tehát az emberi ármány már benne volt egészen kicsiknek. Ugye Prágában végzett, akkor még nem volt itt egyetemen, nem lehetett bábrendezést tanulni, de hát annyira akarta, hogy kiment miatta, és ott tanult bábrendezést, meg dramaturgiát, és hazajött, és hát az Állami Bábszínházba került, ami aztán Budapest Bábszínházként működött, és hát dolgozott még Chicagóban, is tanított, meg Venezuelában is tanított, rendezett is, meg többfelé a világban, írt rádiójátékokat, tévémese darabokat, az egyik leghíresebb, a Minden egér szereti a sajtot, ugye, és azért rendezett ő már az úgynevezett ifjúsági korosztálynak is, ugye, hát például az Odüsszeuszt, vagy a Ramayánát, ezek ilyen nagy-nagy, szinte ilyen embernagyságú bábokkal voltak, és hát egy nagyon jó jelenség volt, az egy érdekes, és hát nem egészen sikertörténet az életében, hogy ugye ő kezdte rendezni a Bábszínházban Shakespeare-nek a Viharját is, amiben Garas Dezső volt a Prospero, aki hát tulajdonképpen hát kivette a kezéből a rendezést próbák közben, tehát elkezdte csinálni, és akkor vagy elégedetlen volt vele, vagy nem tudom, mi történt, de lényeg az, hogy aztán hát ő fejezte be a rendezést is. Egy jó ideje nem láttam őt már báb előadásokon sem, hát 87 éves volt, sajnos elment, Urbán Gyula. Ennyit tudok róla mondani. No, akkor beszéljünk az Angyalok Amerikában előadásáról, amit a Radnóti Színház mutatott be, ugye Tony Kushner, hát ez a világ széthullásáról szól. Tulajdonképpen egy apokaliptikus történet a 80-as évek Amerikájából ról. Ugye ez az az időszak, amikor Reagan elnök hát vezette az országot, és úgy valahogy minden ment széjjel, az écnek is a, hogy úgy mondjam, fő időszaka, és hát a gyűlöletnek, meg sok mindennek is, ugye nálunk először Rudolf Péter rendezte meg, amikor a Vígszínházat éppen tatarozták, és hát a ugye ott a Nyugati mellett fölhúztak egy sátrat, tehát abban állította ő ezt először színpadra, és aztán jóval később André Serbán állította színpadra, még az Alföldi Robert igazgatta nemzetiben két egészen elementáris alakítással, ugye Stolland Rás és Kulka János főszereplésével. Ez szól az écről, szól a melegekről. Őket sem ábrázolja idillisztikusan, szól arról, hogy ők is keresik a helyüket a világban, meg amúgy mindenki keresi a helyüket a világban, ahol egyébként terjed a gyűlölet, terjed a populizmus, nem ismerik ki magukat az emberek, se a világban, sem magukat nem is merik kellőképpen, sem a másikhoz nem tudnak igazán közeledni. Szóval csupa-csupa olyan dolog, ami tulajdonképpen ma is roppant módon aktuális. A Radnóti Színházban Nagy Péter István rendezte a darabot, amiben egyébként hát az egyik főszereplő az tulajdonképpen hát valós, teljesen valós figura, McCarthy szenátornak volt a fő tanácsadója, és hát aztán egy feltörekvő milliárdosnak, akit hát nem másnak, mint Trumpnak hívtak és hívnak, és hát tulajdonképpen megtestesíti, tehát, hogy egy emberben, ezúttal most egy emberben László Zsolt lejátsza most, sűrűsödnek tulajdonképpen a rossz tulajdonságok. Azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen egy emberben vannak ott azok azok a borzalmak, amiknek hát mindannyian tanulni lehetünk. Kicsit olyan, most ezt mókásan mondom, olyan ő, mint musicalekben is szokott lenni még egy főgonosz, és hát azt le kell győzni, és ha legyőzik, akkor jó útra tér a világ, ami persze mese-mese-meskete. Itt nincs így, mert itt egy csomó ember nem találja a helyét. Ugye Nagy Péter István nagyon jókat szokott rendezni, ő most úgy tudom, hogy a Radnotiban van állásba, tehát ott például ugye Don Carlost még a pandémia alatt, amit először csak stream formájában lehetett látni, vagy a 451 fok Fahrenheitet, vagy például hát a Stuart Mária egészen kiváló a stúdiókában. Tehát ő bele tud, hogy úgy mondjam, nyúlni a sűrűjébe. Ezúttal is ez történt. Egészen remek színészek játszanak a produkcióba. László Zsolton kívül Simon Zoltán, Bata Éva, Pál András, Major Erik, Tóth Ildikó, Lestján Attila, Berényi Nóra Blanka, Upor László fordításában láthatjuk az előadást. Davis Bottonnak van egy ilyen furcsa díszlete, ami előszoba és hátul tulajdonképpen ilyen kórházi, hát kórterembe torkollik. Elég rémes, tehát ha akár mondhatom azt is, hogy tulajdonképpen azt is jelképezi, hogy hát kóros ez az egész társadalom. Mindehez egyébként a szerzőnek párosul egy ilyen fanyar, gunyoros, nagyon szatírikus humora. Bizonyos tekintetben már-már fekete humor is, ami azért enyhíti ezt az egészen förmedvényes borzalom áradatot, amit hát tulajdonképpen ránk zúdít ez a darab, aminek a végkicsengése mégsem egészen tragikus, miközben óhatatlanul egy haláltánc, de azért megcsillantja, hogy na, hát azért talán mégsem megyünk egészen a levesbe. A Concerto Budapestnek koncertje volt a Műpában, és ugye az Angyalok Amerikában kapcsán beszéltem arról, hogy szinte vége a világnak, és ezt írja a szerző. Nagyon furi, hogy ugye a Concerto Budapest pedig adta Mahlernek Dala földről című hát művét, ami tulajdonképpen a szimfóniát és a dalt ötvözi valamilyen módon, de hogy itt meg egy olyan szerző, akinek hát ilyen elképesztően feldúlt művei tudnak lenni, amik esetében szintén azt érzi az ember, hogy hát ez a 20. század, hát ez szinte elviselhetetlen. Amikor már halálos beteg volt, és tudta, hogy meg fog halni, akkor írta ezt a Dala Földről című művet, ami meg tulajdonképpen hát egy apoteózis arról, hogy lényegében micsoda gyönyörűség is ez a föld, és mennyi minden remek dolog is van benne. Szóval tulajdonképpen hát ő így búcsúzott, ugye az utolsó tételnek tulajdonképpen búcsú is a vége, hogy hát ebben is van persze szomorúság, fájdalom, mint minden Mahlerban, de hát azért itt ugye Keller András vezényletével mégiscsak megteremtődött az, hogy hát ez a föld mégiscsak egy csoda. Csoda, két szólista volt, Vörös Szilvia és Bernhard Brechtold, és ez volt az zárószám, előtte viszont hallhattunk egy feldúlt művet, Zimmermann, ugye ez egy viszonylag kortárs darab, egyébként nagyon nem vagyunk messze még tőle, hát ki tudja, 1968-ban mutatták be, ami nagyon furcsa, hogy egy banknak, egy németországi banknak a 100 éves évfordulója, egy ilyen ütőhangszerekkel is telepakolt valaki. Azt mondta, hogy na végre dolgoznak az ütősök, nem csak néhányat, ugye ez gyakran a szimfonikus zenekarban kevés dolguk akad. Hát most bőven volt, és hát a vége egy ilyen teljesen tomboló, a falakat szétrepesztő, villódzó hanghatásokkal teli tomboló ez a zene, és utána pedig következett Liszttől a második zongoraverseny. Ugye furcsa az, hogy tulajdonképpen hát ezt kezdte el először, csak aztán közben mégiscsak megírta az elsőt, amit hát ugye azóta elsőnek neveznek, és ez a második, Várjon Dénes volt a szólista, akit mindig jó látni, meghallani. Látni is jó egyébként, szerencsére ott, hát a harmadik sorban tulajdonképpen vele egy vonalba ültem, és látni is jó a totálisan átszellemült, koncentráló arcát, kicsit úgy mozog is közbe, tehát hogy mimikája is van közbe, és ez a totális átéltség. És hát ahogy a fúvósok és a zongora felelget egymásnak, ahogy itt is van tulajdonképpen egy ilyen vihar előtti csend, és a végén azért jön egy ilyen hú de nagy diadalmas finálé. Jó koncert volt ez tehát a MÜFPA-ban, a Concerto Budapesttel. A Mágus című musical az viszont hát egy idealizált világ, amiben vannak bajok, de a végére aztán minden a lehető legjobbra fordul. Ugye úgy hirdetik, hogy 2025 musical szenzációja. Kőbányán volt a bemutató a Körösi Csoma művelődési központban, ugye leánykori nevén sokan még mindig úgy ismerik, hogy a Pataki Műfház. Na most hát nagy kérdés, és ezen tulajdonképpen a producer is elmélázott a bemutató előtt, hogy hát ilyen körülmények között, amik nyilvánvalóan szűkösebbek, mint mondjuk a Madácsban vagy az operetben, hát lehet-e ekkorát dobni, hogy ez az év szenzációja legyen. Na most Sebestyén Áron írta a szöveget is, meg a zenéjét is, és tulajdonképpen a címből már sejthető, hogy ez illúzionistáról szól, egy fiatal srácról, aki hát ott van az utcán a bátyjával újságot árul, de valaha látta a magyar származású Houdinit, a nagy illúzionistát, és azóta hát ő is ezt akarja csinálni, most innentől kezdve kitalálható, hogy ugye a happy end érdekében majd ezt is fogja csinálni, és ő is hatalmas karriert fut be, addig aki tud, azért azt itt-ott hát természetesen betesz neki, hogy kaland is legyen. Nagyon jók a táncok. Csörögi Márka koreográfus, és hát 24 táncos van a színpadon, akik olykor meglehetősen vadul ropják, ugye ez kicsit egy gangster történetbe is ágyazott dolog, tehát ott aztán végképp van erre módjuk. A díszlet az főleg a mostanában nagyon divatos, hatalmas lett fal, és hát ugye azt gondolom, hogy Sebestyén Áron munkájából sokkal jobb a zene, mint a szöveg, mindenféle stílust magába olvaszt, és hát egy egészen széles érzelmi amplitúdon, olykor kicsit az érzelmesség felé is játszva. Erik a feltörekvő srác, Monori Dominik, aki kicsi srácot is maradt, tehát nem lesz benne belőle igazán befutott felnök, de hiszem a kíváncsiságát, azt a vágyát, hogy a maximalizmusra törekszik. Bálint Ádám adja a bátyját, és Jenes Kitti az, akibe beleszeret, aki hát egy ilyen eléggé nagy primadonna nőt játszik, kicsit furi is nekem a srácos fiú és ez a nagy primadonna így együtt, de abszolút szimpatikusak, és hát Kauszki Armand a lánynak az apja, aki először kitagadja őt, ő egy cirkuszigazgató, mindegy, nem megyek bele a történetbe. Jack a rossz fiú, aki betesz nekik, Szentmártoni Norman, Ulman Zsuzsa Houdininak az özvegye, egy elég erős színpadi és színészi jelenléttel, és Nikola Tesla pedig Persőci László, aki segít egy ilyen bűvész nagy illúzionista láda elkészítésében. Nagy sikere van a produkciónak, ami nem mindig felel meg az én ízlésemnek, meg nem szeretem, hogy nincs élő zenekar, de összességében Szabó Máté rendezése, aki nem az a Szabó Máté, akit Miskolcról, meg akár még opera rendezésről is ismerhetünk, hanem a színész Szabó Máté, akinek ki kéne tenni egy megkülönböztető betűjelet a nevéhez, hogy ne legyenek összetévezhetők. Rendezése működőképes, áll a lábán, voltak akik még állva is tapsoltak. Hát ennyi fért a mai művészbejáróba. Én Bóta Gábor voltam változatlanul, Túri Lajos Lui ült a hangpult mögött, és azok számára, akik videón is nézik a műsort, hétfőn 3-tól a YouTube-on, Laj Viktória kezelte a kamerákat, a viszont hallásra, a viszont látásra.